Mindenkit szeretettel köszöntök. 4 héttel ezelőtt kezdtük el ezt a tavaszi sorozatunkat, és 4 héttel ezelőtt a lelkiismeretről volt szó, 2 héttel ezelőtt az indulatosság legyőzéséről, ma pedig a végső életcélok kérdéséről lesz szó. Azt hiszem, hogy ez is közérdeklődéssel számot tartható téma, mert ma nagyon sok probléma van azzal, hogy miért is élnek az emberek. Nemrég hallottam valakitől, és ez elég szomorú volt, hogy azt mondta, hogy hát ő csak azért él, hogy a hivatása szerint itt a Földön a legmagasabb csúcsra eljusson a szakmájában, amit választott egyszer. A gyerekeit szárnyra tudja bocsátani, de aztán ő azt kéri magának, hogy fájdalommentesen tudjon távozni erről az életről. Ne legyen sok szenvedéssel együtt járó betegsége, és aztán, hát itt élünk pár évtizedet, lejár az idő, akkor távozzunk emelt fővel, és magunk után hagyva a jó emléket, és az, hogy a gyermekeink majd folytassák tovább azt, amit mi becsülettel elkezdtünk. Nehezen tesz fel ilyenkor az ember kérdéseket, például azt, hogy hát csak ennyi lenne az élet. Csak pár évtized, és akkor utána emelt fővel távozni, és akkor vége mindennek. Ugye a mai emberek az életről, vagy még inkább az örök életről különböző hát keleti technikákból értesülnek inkább sem, mint a Szentírásból. Valahogy a Szentírásnak az örök életre vonatkozó tanítása az valami olyan ködben és homályban van. Emberek talán ezzel nem is akarnak foglalkozni. Úgy vannak vele, mint a Paul Valéry, a francia költő, aki azt mondta, hogy feltámadásról és örök életről beszélni, ez már túl sok. Ezt már az emberek nem akarják elfogadni. De hogy intonáljam a mai témánkat, a 39. Zsoltárból szeretnék felolvasni egy részletet, Dávid Zsoltára, amelyből ezt a részt olvasnám fel, 39. Zsoltár 5. versétől, egyébként Brahms a német rékviemnek a 2. tételét erre írta, 39. Zsoltár 5. versétől így olvashatjuk, jelentsd meg, Uram, az én végemet, és napjaim mértékét mennyi az. Hadd tudjam, hogy milyen mulandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Most azért mit reméljek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. Ments ki engem minden álnokságomból. Azért olvastam fel ezt a Zsoltárt, hogy mindannyian érezzük, hogy mióta ember él a Földön, illetve egészen pontosan mióta a Földünkre bejött egy félelmetes ellenség, és ez a bűn. És a bűnnek a zsoldja a halál. Mióta az emberi életre így kell rátekintenünk, hogy van pár évtized, azóta az emberek felteszik ezt a kérdést, hogy jelentsd meg, Uram, az én végemet, és napjaim mértékét mennyi az? Hát miért élek egyáltalán? Miért élek akkor, hogyha egyszer el kell hagynom ezt a földet és a szeretteimet? Miért élek, hogyha majd meghalok? Hadd tudjam meg, hogy milyen mulandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember. Ugye nagyon szívszorító kijelentések ezek. Képzeljük oda a Biblia egyik másik mondatát, a Római Levél 6. fejezet 23. verséből, amely azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Mi nem erre vagyunk teremtve, nem kellene nekünk meghalnunk, Isten nem ezért teremtett bennünket. Az életben a nagy ellenség, a halálnál is nagyobb ellenség az, ami a halált előidézi. A halál oka, a rossz, a bűn. És ezért Dávid, aki 3000 évvel ezelőtt élt, nagyon világosan tudta, hogy amikor Istenhez fordul és kéri őt, hogy Istenem, mondd meg, hogy miért vagyok, és hát olyan semmi az ember élet. Hát jönnek-mennek az emberi nemzedékek, egyik jön, másik megy. Már Homérosz is azt írja az Iliászban, hogy olyan az emberek élete, mint a falevelek, ugye a falevél is lehull minden évben, és ott az avaron gyűlik a sok levél. De Dávid nagyon világosan mondja ezután, hogy Hát nem megoldás az, amit itt az emberek mondanak, hogy dolgozzunk, meg neveljük fel a gyermekeinket, meg hagyjunk magunk után szép emléket. Hát ez nem megoldás, hát ez messze van a megoldástól. Szóval bizony hiába szorgalmas az ember, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Hát ez nem lehet egy végső életcél, hogy most dolgozzam, és akkor majd a gyerekeim ki tudja, hogy mit tesznek majd a vagyonnal, vagy az örökséggel. Nem is biztos, hogy jó, hogy emberek nagy örökséget hagynak a gyermekeikre, mert elrontják a gyermekeiket. Hát ez nem megoldás, ez nem lehet az ember végső életcélja. Hadd tegyem hozzá, hogy a Szentírás közli velünk, hogy különböző célok vannak az életben. Cél az is, hogy dolgozzunk. Cél az is, hogy családot neveljünk. Cél az is, hogy a gyermekeink becsületesek legyenek. Az első Timóteus levél 5. fejezet 8. versét érdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni, 1 Timóteus 5-8, amely azt mondja, hogy az az asszony, aki esetleg magát hívőnek vagy vallásosnak mondja, de a házanépét elhanyagolja, nem visel gondot a házanépére, az rosszabb a hitetlennél, és a hitet megtagadta. Tehát a Biblia tud ilyen célokról, hogy igen, hát dolgozni kell, családot fenntartani, gyermekeink pályáját egyengetni, megalapozni, igen, de nem ezek a végső célok. Ezek az életben nagyon tisztességes célok, de a végső cél az nem ez. Hát mi akkor a végső cél? Mi az ember végső célja? Tudjuk jól, hogy amikor Madács is írta az ember tragédiát, és szembe kerül a legszomorúbb jelenetekben, ugye már a falansztertől, aztán az űri jelenetben, aztán az eszkimó jelenetben ezekkel a kérdésekkel, akkor ő is felteszi a kérdést, hogy a cél voltaképp mi is. Ugye az ember tragédiájának a leghíresebb sorai, ezért választottam ki ezeket a sorokat a kisvers nagymesterekbe, az ember tragédiájából én ezt vettem be, és ezt elemzem, amikor Madás fölteszi a kérdést, hogy a cél voltaképp mi is? A cél megszűnte a dicső csatának. A cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja-e küzdés maga. Madás így tudott válaszolni. Azt mondja, hogy a halál az mindent elrekeszt. A halálon túl nincs cél, csak a halálig vannak célok. És mi az ember célját? Küzdeni. Maga a küzdés a cél. Olyan végső cél nincs az életben, hanem küzdjünk azért, hogy megőrizzük az emberségünket, küzdjünk azért, hogy az embereknek javára váljunk, és főleg a szeretteinknek. Nem szívszorító, hogy erre a megoldásra jut már a tragédia vége felé járva Ádám. Úgyhogy valóban én azokkal tartok együtt, akik azt mondják, hogy az ember tragédiája híres utolsó sora tulajdonképpen olyan nesze semmi fog meg jól, mert azt már előtte Lucifer is sugalta Ádámnak, meg maga Ádám mondja ki ezeket a szavakat, hogy az ember célja a küzdés maga. Amikor az Úr megjelenik és azt mondja, hogy mondottam ember küzdés bízzál, tulajdonképp csak azt ismerti el, ami már előtte sokkal jobban elhangzott. Nem tud hozzátenni semmit sem. De szerencsére a Biblia nem az ember tragédiája. Vagy az ember tragédiája nem a Biblia. Mert tessenek megfigyelni, hogy ez a Zsoltár hogy folytatódik. Még egyszer olvasom. Azt mondja, jelentsd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az. Hadd tudjam, hogy milyen mulandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. És most jön a folytatás. Most azért mit reméljek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. Ments ki engem minden álnokságomból. Kedves hallgatók, ez az élet végső célja. A Biblia szerint ez az élet végső célja. Mi az élet végső célja? Most azért mit reméljek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. Az az élet végső célja, hogy Istentől várhatjuk azt, hogy ő megmondja, hogy miért is élünk. Ő megmondja azt, hogy a legnagyobb ellenséget, a halált hogy lehet legyőzni. Mert alapvető kérdés ennél a témánál, hogy halállal együtt nincs boldogság, és nincsenek úgynevezett szép és üdvös végső célok. Itt az embernek nem kisebb dologra kell törekednie, mint arra, hogy van-e legyőzése a halálnak, vagy nincs. Meg kell adnunk magunkat a halálnak, vagy nem. Azért mondja, most azért mit reméljek, Uram? te benned van bizodalmam, és megadja a halál legyőzésének is a módszerét, az, hogy ments ki engem minden álnokságomból. Igen, ha egy szóval kellene, egy mondattal kellene válaszolnom a kérdésén, ezt válaszolnám. A Biblia szerint az életünk végső célja, hogy valaki mentsen ki bennünket az álnokságainkból, méghozzá minden álnokságunkból, amire mi rájövünk, és bennünket olyan emberré formáljon ez a valaki, az Isten, hogy nekünk jogunk lehessen az élet fájához, jogunk lehessen az örök élethez. A Biblia szerint az ember életnek a legvégső célja, hogy élhessünk, hogy örökké élhessünk, hogy ne kelljen magunkat megadni a sok szenvedés után a legnagyobb szenvedéssel együtt járó elköltözésnek, a halálnak, hanem lehessen reménységünk, hogyha mi a földi életben felvettük a küzdelmet a rosszal szemben, hogyha valóban a mi álnokságainkból az Isten segítségével ki akartunk jönni, mert így mondta a Zsoltár, hogy ments ki engem minden álnokságomból. Nem azt mondja, hogy adj erőt, hogy én megtisztítsam magamat, nem azt mondja, hogy adj erőt, hogy én jobb legyek, a magunk erejéből nem tudunk jobb lenni. De a Biblia szerint az élet végső célja az, hogy az Isten segítségével, az Isten közreműködésével, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges, elérhessük azt, hogy méltóvá váljunk az örök életre, vagyis ne maradjon meg bennünk írmagja se az önzésnek. Ne maradjon meg a szívünkben, a gondolkodásunkban, ahogy az elmúlt előadáson említettem önöknek, irigység, sértődés, harag, gyűlölet, hálátlanság, szeretetlenség, egy új fa legyen. Ugye a múltkor említettem önöknek, hogy van egy fa az életben, ez az önzés fája, amelynek gyökere az irigység, sarjadéka, a sértődés, aztán jön a harag, a gyűlölet, a tiszteletlenség, a szeretetlenség, hanem egy új életet nyerhessünk itt ezen a földön, amit a Biblia így nevez, hogy az az ember, aki örökké akar élni, annak itt a földön meg kell halnia. Aki örökké akar élni, itt a földön élő állapotában meg kell halnia. Meg kell halnia a bűnnek, meg kell halnia a gonoszságnak, meg kell halnia az önzésnek. És Jézus azt mondta, hogy ez lehetséges, hogy már itt a földi életben akkora változáson menjen át az életünk, hogy tulajdonképpen egy más életben járjunk, és ez a más élet fog majd folytatódni akkor, amiután, ha egy ember meghal, amiután lezáródik a történelem, eljön Jézus, akkor megszerzi neki az üdvösségnek a koronáját, az örök életnek a valóságát. Ezért imádkozott Jézus Krisztus híres főpapi imájában, amelyet János Evangélium a 17. fejezetében olvashatunk, ezért imádkozott Jézus azért, hogy a mennyei atyához, hogy az emberek megismerjék az egyedül igaz Istent, és akit elküldött a Jézus Krisztust. János Evangélium a 17. fejezet 3. versének ez a híres kijelentése, hogy az emberek megismerjék az Istent, és akit elküldött a Jézus Krisztust. A Biblia szerint Isten megismerése nélkül az ember sötétségben és reménytelenségben van. Szóval akkor az emberek csak azt látják maguk előtt, hogy igen, élek itt pár évtizedet, aztán el kell köszönnöm, meg kell halnom, itt kell hagynom a földi életet. Talán elmondtam már itt ebben a körben is, de számomra nagyon nyomasztó élmény volt, körülbelül 13-14 évvel ezelőtt Kalocsán jártam, és arra kértek az ottani pedagógusok, hogy tartsak előadást arról, hogy Arany Jánosnak egy a haláról szóló versét hogyan lehet elemezni a gyerekeknek. Ez a vers a magyar irodalomnak egy rendkívüli nagy verse, az a címe, hogy Kertben. Tavasz van, és a költő metszegeti a fákat, gyümölcsfáim között bíbelek, mondja. És egyszerre csak a tavaszi sarjadás, a tavaszi újjáéledés, hát erői, hangjai között halotti ének csap a fülébe, tudnék, a szomszédban valaki meghalt, a férj, az özvegy feleségének most ácsolja a koporsót. És ez indítja el a verset, ez indítja el az egész gondolkodás folyamatát, és hát erre kértek meg, hogy ezt a hatalmas verset, Arany János Kertben című versét elemezzem, hogy hogy lehet ezt a diákoknak átadni az irodalom órákon. Az elemzés elején megkérdeztem a tanárokat, hogy először tisztázzuk azt, hogy miért is van halál. Miért is van halál? Feltettem a kérdést, és a 60-70 pedagógus, aki ott ült, síri csendben kezdett ezen gondolkodni, mint hogyha akkor hallották volna először ezt a kérdést. Persze hát ezt az ember gyerekkorától hallja valamilyen formában, nem emlékszünk vissza. Én például nagyon éles emlékeim vannak, hogy amikor már idősödőek voltak a szüleim, és hát úgy lefeküdtek délután ünnepnapokon pihenni, és én is ott voltam a kis ágyba, és kinéztem, hogy a szüleim most pihenik ki a fáradalmaikat, és elgondoltam, hogy mi lenne, hogyha az egyik apám vagy anyám mondjuk nem lélegeznék, és hogy én itt maradnék árván. Valami nagy szomorúság szorította össze a kis gyermeknek a szívét. Már gyermekkorunktól fogva jelzéseket kapunk erre, hogy hát gondoljuk végig, hogy miért is van ez az életben. Ugye a pedagógusok síri csendben hallgattak, aztán bátortalanul nyújtották föl a kezüket, és az egyik azt mondta, hogy hát ahol fény van, ott árnyéknak is kell lenni. Hát ha születünk, akkor meg kell halnunk. Ez a világ rendje. Mondom, hát ez rend. Hát ez rend, hát nem azért születünk, hogy éljünk. Hát azért születünk, hogy meg kelljen halni. Másik valaki azt mondta, hogy hát nem is férnénk el olyan sokan ezen a világon, hogyha nem halnának meg az emberek. Hát annyi milliárd ember nem férne el. Ez nem lenne mit enni annyi sok embernek. Akkor kénytelen voltam elmondani, hogy most ugye vagyunk, most már 6 milliárdan, akkor, amikor ez történt, 5,5 milliárd ember élt a Földön. Mondtam, hogy a legújabb felmérések szerint több mint 20 milliárd embernek van mit ennie, lenne mit ennie a Földön. Bár bejelentették most is az elmúlt héten, hogy Afrikában 1,5 millió ember van az éhhalál szélén. De a legnehezebb problémának nem azt tüntették fel, hogy nincs mit enni, hanem az a legnehezebb probléma, hogy ha már eljutatják oda a táplálékot, akkor hogyan nem fogják ott ellopni. Meg hogyan nem fognak ott majd üzletelni vele. Nem a táplálék a nagy probléma, a bűn a nagy probléma. Az önzés a nagy probléma. Mások is jelentkeztek, azt mondták, hogy hát ennek így kell lennie, hát át kell adnunk a helyünket a fiatalabb nemzedékeknek, hogy is néznek ki azt, hogy itt szakállas öreg, több száz éves bácsikák meg nénikék éljenek. Szóval mondtak ilyen magyarázatokat. Be is vettem ebbe a kis füzetbe, amit most írtam főiskolások számára, az a cím, hogy kis eszmetörténet, ezzel kezdem ezt az áttekintést, hogy milyen megdöbbentő, hogy a 20. század végén az úgynevezett keresztény kultúrában ilyen válaszokat adnak erre a kérdésre, hogy hát sokan vagyunk, vagy el kell menni, vagy ahol a fény van, ott az árnyék is van. Senki, de senki nem mondta azt, hogy azért kell meghalni, mert probléma van az életünkkel, mert befogadtuk a halált előidéző nagy ellenséget, a bűnt, az önzést, de senki nem mondta. Róma 6.23 sem akkor, most is meg szoktam egyébként kérdezni, amikor járom az országot különböző körökben, hogy valóban miért van halál? Róma 6.23 soha nem hangzik el. Róma 6.23 mondja ezt, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn ezzel fizet, az önzés ezzel fizet. Azt hiszük az életben, hogy ha magunknak sokat gyűjtünk, akkor többünk lesz. De hát ezzel sértjük meg a törvényt, az erkölcsi törvényt, és nem nekünk lesz többünk, hanem elhasználjuk ezzel az életet, és vége szakad az életünknek. Ezért mondja a Szentírás, hogy a végső élet cél az, hogy az ember felvegye itt a küzdelmet a rosszal. Hogy az Isten segítségével legyőzze a rosszat. Azt, amit itt mond itt a Zsoltár ilyen nagyon egyszerűen, hogy most azért mit reméljek, Úram, te benned van bizodalmam, ments ki engem minden álnokságomból. Kedves hallgatók, a Biblia tehát ezt tanítja, hogy a legvégső életcél a halál legyőzése. A legvégső életcél az örök élet elnyerése. Hogy lehet erre eljutni? Ha a legnagyobb ellenségünk a bűn és a rossz, akkor hogy lehet erre eljutni? Biblia fokról fokra elénk tárja ennek a módját. Hogy lehet ehhez a legvégső életcélhoz eljutni? Hát az első dolog az, hogy először is nekünk valami ismerettel kell rendelkeznünk a nagy ellenségről, hogy védekezni tudjunk ellene. Valami ismeretünk kell, hogy legyen a rosszról, a bűnről. De hogy van az embernek ismerete a rosszról? Hiszen minden ember a gyerekkorától fogva, hogy mondja a népi mondás is, hogy mindenkinek maga felé hajlik a keze, vagy az ága, minden szentnek maga felé hajlik a keze. Az ember, mi emberek belesétálunk rossz dolgokba, és szinte azt vesszük észre az emberi életünkben, hogy nem is ezek a rossz dolgok a legnagyobb ellenségünk, hanem az, ami utána következik, hogy mentegetjük magunkat, megmagyarázzuk a rossz dolgokat. Tehát az önigazolás. Az önigazolás. Sokszor úgy vesszük észre, hogy emberek súlyos nagy bűnöket elkövetnek, de ha utána föleszmélnek és szembefordulnak magukkal, megváltozhat az életük. Mások meg nem követnek el olyan nagy bűnöket, hanem úgynevezett apró cseprő vétkek tarkítják az életüket, de ragaszkodnak ezekhez, ragaszkodnak a maguk kis irigykedéseihez, hiúságaihoz, fösvénységéhez, büszkeségéhez, lobbanékonyságához. Tehát az első nagy dolog, ami a végső életcél felé vezet, hogy nekünk ismeretünknek kell lenni arról, hogy mi is az, hogy rossz, mi is az, hogy bűn, mi is az, ami a mi életünknek az elvesztését eredményezi. Ki fog bennünket fölvilágosítani a rosszról? Ki fogja nekünk megmondani, hogy mi az, hogy bűn? Pál apostol azt mondja a Római Levél 3. fejezet 20. versében, hogy ha nem jönne segítségünkre egy eszköz, amivel Isten bennünket megközelít, akkor soha, de soha igazán nem láthatnánk, mi az, hogy rossz meg bűn. Ez a híres vers a Bibliában így hangzik, a bűn ismerete a törvény által van. Római Levél 3. fejezet 20.-21. verseiben beszél erről Pál apostol, és azt mondja, hogy a bűn ismerete a törvény által van. Tehát nekünk meg kell ismernünk az élet törvényeit, hogy ahhoz képest meglássuk, hogy mi az, hogy bűn. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ha nem lenne szentírás, ha nem lenne az Isten törvénye kinyilatkoztatva előttünk, akkor mindenki jobbra-balra magyarázgathatná, hogy hát ő nem is annyira bűnös, ő neki nincsenek olyan nagy bűnei, vétkei, de mivel van szentírás, innen indul el az ember folyamat, hogy elérhessük ezt a végső célt. A szentírás először rá akar vezetni a bűn ismeretére. A bűnnek az elvi, eszmei ismeretére. Ez az első dolog, amit nekünk igényelnünk kell, amit nekünk fel kell ismernünk, hogy a végső életcélhoz eljussunk. Ha idáig nem jutunk el, olyanok vagyunk, mint hogy egy hasonlatot mondanék, mint hogyha egy nagy ellenség járna a házunkban, de mi nem akarjuk megtudni, hogy ki ez az ellenség, ami észrevétlenül fogyasztja, apasztja a házunknak a javait és tartalékait. Nekünk föltétlenül meg kell tudnunk azt, hogy mi az, hogy rossz, mi az, hogy bűn. Mondom, a nehézséget nem csak az növeli, hogy mi rosszat elkövető emberek vagyunk, hanem a nehézséget az is növeli, hogy mi állandóan igazoljuk a rosszat. Jézus egyszer elmondott Máté evangélium a 21. fejezete szerint egy egyszerű példázatot. Csodálatos dolog, hogy Jézus egy rövid történetbe az egész emberiséget bele tudta foglalni. Ez a példázat a két fiú példázata. Olyan rövid, hogyha elolvassuk, akkor nem is veszük észre, hogy vége van, összesen két mondat a példázat. Azt mondja Jézus, hogy volt egyszer egy apa, akinek volt két fia. És azt mondta az egyik fiúnak, hogy fiam, menj ki a szőlőmbe dolgozni. A fiú azt mondta, hogy kimegyek dolgozni, de végül is nem ment ki dolgozni. A másik fiának is ezt mondta az apa, hogy fiam, menj ki a szőlőmbe dolgozni, az azt mondta, hogy nem megyek ki, de végül is aztán meggondolta magát, és kiment dolgozni. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy ebben a példázatban tényleg benne van az egész emberiség. Ma is mind a 6 milliárd ember hiánytalanul. Döbbenetes, benne van. Mert az emberek két részre oszthatók. Az egyik embertípus az, aki jót akar tenni, segíteni akar magán és másokon, de aztán ebbe az életbe belefárad, és végül is nem tudja elérni a végső célját, nem tudja elérni azt, hogy az Istennel együttműködjön, hogy a szőlő az Isten munkaterülete, hogy az Istennel együttműködjön, és az Istennel együtt dolgozzon. Ezek az úgynevezett vallásos emberek, akik nem tagadják Isten létezését, valamilyen formában ezt elfogadják, de az életben nem igazán törekszenek megismerni azt, hogy Istennel hogyan lehet együttműködni, és Isten segítségével hogyan lehet legyőzni a rosszat. Nagyon sok ember annyira tartja a vallást, hogy ő külső dolgoknak megfelel, eljár templomokba, gyülekezetekbe, de az, hogy az élet hétköznapjaiban hogy lehet legyőzni a rosszat, és hogy lehet Isten oldalán küzdeni, ez szinte mint egy fogalom sem ismert előttük. Kit jelképez a másik fiú? A másik fiú azt az emberréteget jelképezi, aki azt mondja, hogy nem akarok én Istenről hallani, én nem akarok vallásos lenni, vagy én ilyen utat nem akarok választani, hagyjanak engem békén, majd én úgy élek, ahogy én tudok élni, tanulok, megszerzem a kenyeremet, bizonyos életcélok előttem vannak, ezeket el akarom érni, meg akarom valósítani. De közben ez az ember, hogy felnövekszik, elkezd gondolkodni, és elkezd azon gondolkodni, hogy hát azért mi is az élet célja és értelme, és az Isten, aki minden embert keres a Szentlélek által, meg tudja közelíteni ennek az embernek a szívét, és az ember, aki azt mondta először, hogy ő nem kíváncsi az Istenre, nem akar az Istennel együttműködni, végül is valamilyen módon megváltoztatja az álláspontját, és az Isten mellé áll, és az életének a legfontosabb célja ez lesz, amit itt a Zsoltárban is olvastam, hogy te benned van bizodalmam, és ments ki engem minden álnokságomból. Igen, kétféle embertípus van. Az egyik, aki azt mondja, hogy igen, és az igenyéből aztán nem lesz, és a másik embertípus, aki azt mondja, hogy nem, de a nemjét megváltoztatja az Istennek érte való küzdelme, és a nemből fokozatosan igen lesz. Ha eltetszenek olvasni a példázatot, Jézus nagyon érdekesen zárta le a példázatot. Nem azt mondta Jézus a példázat végén, hogy melyik cselekedett helyesen, mert egyik se cselekedett helyesen. Az egyik azért nem cselekedett helyesen, mert bár igen mondott, miért nem ment el. A másik meg azért nem cselekedett helyesen, mert eleve miért mondott nemet, noha utána elment. Mennyire pontos, mennyire világos a Szentírás fogalmazása. Jézus nem azt mondta, hogy melyik ember cselekedett helyesen. Jézus azt kérdezte a példázat végén, hogy végül is melyik teljesítette az Atya akaratát. Hát nyilván a második. Máté Evangélium a 21. fejezet. Tehát végül is a második teljesítette az Atyának az akaratát, vagyis először nemet mondott, de utána aztán elment. Vagyis visszatérve az alapkérdésre, és ez az első dolog, amit a végső életcélhoz nekünk tudatosítanunk kell, hogy nekünk jó és rossz között ismeretre van szükségünk. Az az ember, akinek nincs ismerete a jó és rossz közötti különbségről, aki nem is, az nem fogja azután felismerni a rosszat az életében, nem tud küzdeni a rosszal szemben, nem tudja azt mondani, amit itt a Zsoltár mond, hogy ments ki engem minden álnokságomból. Tehát az első dolog, most szeretném felépíteni azt, hogy ugye az előadásunk cím, hogy mi a végső életcél. Szeretném felépíteni azt, hogy a végső életcélhoz hogyan jutunk el. Az első dolog, amit komolyan kell vennünk, hogy nekünk tiszta ismeretre van szükségünk, biztos tudásra van szükségünk, bizonyosságra van szükségünk, jó és rossz közötti különbségtevésre van szükségünk. A bűn ismerete a törvény által van, mondja a Szentírás, itt siet Isten a mi segítségünkre, Isten, aki adta a 10 parancsolatot, adta a 10 parancsolat részletezését, ez tulajdonképpen az egész Biblia, Isten, aki adta a Bibliát, azért adta, hogy mi emberek ne tévelyegjünk itt a földön, ne jobbra és balra csapódjunk, mond ilyesmit Ézsaiás könyv, hogy az emberek csak tapogatják a falat a sötétben. Nagyon modern megfogalmazás, de tényleg így van, az emberek tapogatják a falat a sötétbe, és egyik faltól a másikig, mint a legyek vagy a lepkék, és az egész élet ezzel telik el, hogy a sötétben való tapogatózás és ide-oda csapódás. A Biblia azt mondja, hogy nekünk először is tiszta, világos meggyőződésre, bizonyosságra, ismeretre van szükségünk. Hogy, és mi van a második dolog? Hogy mi a konkrét életünkben felismerjük a rosszat, felismerjük a veszélyt, felismerjük a bűnt, hogy ne mentegessük a rosszat, hanem feketén-fehéren világosan lássuk azt, hogy a legnagyobb ellenség itt van bent az életünkben. Tehát említettem önöknek, hogy meggyőződésem, hogy az utóbbi 2 évszázadban egy olyan szellemirányzat terjedt szét a világon, ami félelmetes szellemirányzat. Én magam úgy nevezem ezt, hogy a determinizmus szellemirányzata. Az emberek nem tudják már, hogy mentsék azt a sok rosszat, ami a világon van. Azt mondják, hogy determináltak vagyunk. Hát ugye a genetikával például. Már előre meg van írva a sorsunk könyve, ahogy két sejt találkozik, és létrejön a kis embrió és a kis csecsemő. Mások meg azt mondják, hogy hát talán nem ennyire mélyen, de amikor a világra születünk, és amilyen nevelést kapunk, amilyen iskolába járatnak, hát ez teljesen már előre lehet látni, hogy kiből mi lesz. A Biblia ezt nem írja alá, a Biblia nem hirdeti a determináltság életszemléletét. A Biblia azt mondja, hogy igen, vannak az életben nagyon kemény megkötöttségek, de az Isten mindenkinek olyan belső embert épített az életébe, amely szabad döntésre, szabad választásra képes. Igen, nagyon kemény és szorító világban élünk. Ez tény, ezt nincs mit tagadni. A bibliai jövendőlések is beszélnek arról, hogy a Föld lassanként betelik erőszakossággal. Ugye, tehát ha a Biblia kimond ilyesmit, hogy az ember szíve minden alkotása szüntelen csak gonosz, például Mózes első könyve 6. fejezetében, hogy megsokasul az ember gonoszsága és a föld betelt erőszakoskodással. Épp a tegnapi egyik újságban olvastam, hogy a nagyon civilizált Európában ma minden nap, minden 5. nő támadásnak, erőszaknak van kitéve. Vagy az utcán, vagy a munkáin, vagy otthon, hogy megveri a férje, vagy méltatlanul bánik vele az élettársa. Ugye a családok is felbomoltak, az élettársi együttélés azért nem az, mint a házasság. Ott az egyik neki megy a másiknak, és úgy gondolja, hogy majd holnap kibékülünk. Nem félelmetes dolog, hogy minden 5. nő, kezdtem is számolgatni, hogy a mi családunkban is, ugye mi 5-en vagyunk a családban, és hát 3 hölgy van, és 2 a kisfiammal vagyunk férfiak, és úgy végig számoltam, hogy például a kislányaimat hogyan támadták meg az elmúlt időben, amikor jöttek este későn haza, esetleg sötétbe jöttek haza, és úgy az ember szíve elszól, hogy micsoda félelmetes világban vagyunk. De azt mondja a Szentírás, hogy ennek ellenére az Isten gondot visel minden egyes emberre, és minden egyes embernek meg akarja adni azt a lehetőséget, hogy felismerje a rosszat, és ne sorakozzon be az erőszakoskodók közé, ne sorakozzon be az önzéstsel hivalkodó emberek közé. Tehát mi a második? Az első dolog a bűn ismerete. A második dolog a bűn felismerése. Hogy felismerjük az életben, az életünkben a rosszat. A harmadik dolog, hogy ezzel a bűnnel szembe tudjunk fordulni. Ez az, amit így mondott Dávid, hogy ments ki engem minden álnokságomból. Ezt a harmadik dolgot így nevezhetném, az igazi megbánás. Az igazi megbánás. A legvégső életcélhoz ezek a fokozatok vezetnek. Bűnismeret, bűnfelismerés, bűnbánat, megbánás. Jézus olyan megdöbbentő erővel ábrázolt ezt a példázatában, hogy mit jelent a bűnnek a megbánása. Ugye a gonosz szolga példázatában Jézus elmondta, hogy minden egyes ember nagyon könnyen juthatna megbánásra. Miért? Mert csak annyit kellene meggondolnia, hogy neki mennyit bocsátott meg az Isten, neki hány sok rossz dolgát nézte el már az Isten, és adott neki lehetőséget az újrakezdésre, és az embernek olyan nagy lehetőségei lennének arra, hogy azt mondja, hogy bocsánat, hogy ezt nem jól tettem. Én vagyok a legnagyobb akadálya annak, hogy a végső célomat, a végső életcélomat elérjem. Tékozzó fiú példázatában is mondta Jézus, hogy hát egy ember, aki mennél lejjebb és lejjebb süllyed, hát mikor fogja már felismerni, hogy rossz az élete, hogy szembe kell fordulni az addigi elhatározásaival. Tehát Jézus ezt a példázataiban nagyon kidomborított, hogy Isten a bűnismerettel, a bűnfelismeréssel kikövezi annak az útját, hogy az ember mondjon nemet a rosszra, az ember mondjon nemet az életpusztító valóságra, és akkor mi a negyedik lépés? Hogy az Isten megbocsáthat az embernek, az igazi megbánásra az Isten megbocsáthat az embernek, és ez a megbocsátás tudja az embert átalakítani, az embernek új reménységet tud adni, hogy nem kell cipelnem az elmúlt terheket, a sok-sok rosszat, amit elkövettem. Tehát az Isten belülről akarja átalakítani az embert, és belül akar neki adni reménységet és erőt a küzdelemhez, hogy meg tudja az ember vívni azt a küzdelmet, ami majd a végső életcélhoz vezet. És akkor mi az 5. mozzanat? Tehát az első a bűnismeret, a második a bűnfelismerés, a harmadik a megbánás, a negyedik a megbocsátás, és az 5. mozzanat, hogy miután valaki érzi azt, hogy mit jelent megbocsátottnak lenni, mit jelent az Isten kegyelmében részesülni, akkor igényelje a maga számára az Isten erejét, hogy azzal együtt tudjon küzdeni az életben, aki neki valóban erőt is tud adni a küzdelemhez. Tehát az 5. dolog, olyan életszemléletre kell eljutnunk, hogy igen, ez az élet küzdelem, az egész életünk küzdelem, de ebben a küzdelemben velünk van az, aki segíteni tud a győzelemre, és ez a valaki az Isten. A Bibliának az egyik leghatalmasabb mondata a Máté 19:26. Ez a Máté 19:26, amiben Jézus a gazdag ifjú távozása után ezt mondta, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. ami embereknél lehetetlen. Embereknél lehetetlen az, hogy megszabaduljon az ember a saját erejéből, a bűneiből. Embereknél lehetetlen az, hogy örök életre jussunk. Ez csak az Isten tudja megtenni, hogy erőt ad nekünk a küzdelmekhez, megszabadít a bűneinkből, és hogy ő tudja, milyen módon adja vissza majd az embernek az életét, és részesíti azt az embert az örök életben, aki megtanult itt a földön küzdeni. Ha a küzdelemről van szó, akkor talán a Bibliának az egyik legtöbbet küzdő emberének a szép vallomását idézhetnénk, a 2. Timóteus levél 4. fejezetéből a 7. és 8. verseket. 2. Timóteusi levél 4. fejezetéből a 7. és 8. verseket. Pál apostol római börtönéből írott számvetése ez, kevéssel a halála előtt, amikor azt mondja, ama nemes harcot megharcoltam. Hogy visszatekint az életére, azt mondja, hogy igen, nemes harc volt az életem. Láttam, hogy mi a jó és a rossz, döntöttem a jó mellett, felismertem ezáltal az életemben a rosszat, szembefordultam a rosszal, igényeltem az Isten segítségét, megtanított az Isten engem küzdeni, ama nemes harcot megharcoltam. Sokszor halljuk ezt, hogy hát ki ad olyan világmagyarázatot, és ki ad egy olyan életvitelt, hát amiben kevesebb a küzdelem és kevesebb a harc. Én csak mindenkit óvni tudnék az ilyen filozófiától és életviteltől. A Biblia legalábbis arra tanít bennünket, hogy a küzdelmet vállalni kell, és a nagy probléma az életünkben nem az, hogy küzdelmekkel tarkított az életünk, hanem a nagy probléma az, hogy most nemes küzdelmet vívunk, vagy nemtelen küzdelmet. Nemes harcra tudunk visszaemlékezni, mint Pál apostol, hogy ama nemes harcot megharcoltam, vagy csak amolyan küszködés az életünk, hogy látjuk is, meg nem is, hogy mi a jó és a rossz. Küzdenénk is ellene, meg nem is. Szembe is fordulnánk a rossz dolgainkkal, meg nem is. Ez egy nemtelen harc. Ez egy méltatlan, emberhez méltatlan küzdelem. Én nem hiszem, hogy el kellene fogadni bármelyik világmagyarázatot, ami az élet könnyű élvezésére serkent bennünket. Ma nagyon elterjedt az, hogy az embereknek azt az illúziót kínálják fel, hogy éljél könnyedén. Éljél úgy, hogy hát ne érezd a küzdelmet és ne érezd a harcot. Akik ilyet ígérgetnek az embereknek, azt hiszem a világ legnagyobb csalói és legnagyobb szemfényvesztői. Itt a földön mindannyiunkra küzdelem és harc vár. Nem az a különbség, hogy lenne olyan emberi élet, ahol nincs küzdelem. Ott van a különbség, hogy van-e szép küzdelem, nemes küzdelem. Ez a nagy kérdés. Vagy pedig az élet csak egy ilyen tehetetlen taposómalom, csak egy ilyen küszködés, csak egy olyan dolog, amiről Jézus azt mondta a Máté evangélium a 11. fejezet 28. versétől, amivel bele lehet fáradni, és bele lehet rokkanni, amikor Jézus azt mondta, hogy jöjjetek hozzám, kik megfáradtatok és megterheltettetek. Szóval a nemtelen harc, a csúnya küzdelem az, amiben az ember belefárad, amiben az ember megterhelődik, és nem látja már a célt, nem látja már a végső célt. Pál apostol azt mondja, ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem. Milyen gyönyörű kifejezése ez is, hogy az élet nem egyszerűen csak egy nemes harc, hanem egy megfeszített küzdelem az élet. Futásomat, nem azt mondja, hogy a lépéseimet vagy gyaloglásomat, a futásomat elvégeztem. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ugye nem egyszerűen az, hogy nem vett el tőle senki a hitét, hanem az, hogy a hite mindig növekedett, mindig erősödött, mindig mélyebben látta az életet, mindig több emberen tudott segíteni, mindig többhöz tudott az Isten erőt adni neki. Jézus olyan szépen mondta a János evangélium a 10. fejezetében, hogy ő miért is jött el erre a világra. Jézus nem azt mondta, hogy ő azért jött el erre a világra, hogy nekünk könnyű életet adjon. Jézus azt mondta, hogy ő azért jött el erre a világra, és azért adta az életét is az emberiségért, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Miben bővölködjünk? Anyagi dolgokra értette ezt elsősorban Jézus, hogy legyen nagy házunk, lakásunk, vagy anyagi javaink, vagy bővölködjünk esetleg valami másban? Vajon mire értett? Olyan szép ez a kifejezés, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én azt hiszem, hogy egy ilyen úton járó ember akiről itt beszélek Dávid Zsoltárából kiindulva, egy valamiben akar nagyon bővölködni. A segítőjével, tapasztalt közös küzdelem tapasztalataiban. Az Istennel szerzett tapasztalatokban bővölködni. Jézus azt mondta, hogy ő azért jött el, hogy megmutassa, hogy hány és hány helyzetben tud az embernek segítséget nyújtani. Hogy nemes legyen a harcunk, hogy szép legyen a küzdelmünk. Tapasztalatokat szerezhetünk, hogy legyőzhetjük az indulatainkat, legyőzhetjük az ösztöneinket, legyőzhetjük a külső világnak a különböző kísértéseit, csábításait, és ezáltal érezzük, hogy az ember mire képes. Ugye Pascal mondja a gondolataiban, hogy az ember végtelenül felülmúlhatja az embert, csak az emberek nem akarnak többek lenni. Az Isten segítségével az ember végtelenül felülmúlhatja az embert. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetül eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, az igaz bíró, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő eljövetelét. Nem tudom, hogy tetszenek érezni, hogy Pál mennyire a végső célról beszél. Mennyire azt mondja, ez a végső cél reális. Engem most lefejeznek, ugye ez 66-67-ben írta, 67-ben halt mártírhalált Néró császársága idején Pált lefejezték. Igen, közel vagyok a halálhoz, de nem vagyok szomorú, nem vagyok kétségbe esett. El van téve az igazság koronája. Maga az Isten fog majd szólítani engemet. Úgy, ahogy Jobb mondta 4000 évvel ezelőtt, amikor azt mondta, hogy én tudom, hogy a megváltóm él, és utoljára porom felett megáll. Hogy majd elporladok, eltemetnek. Marék por lesz belőlem, de az Isten majd megáll, és majd szólítani fog, és hát ő tudja, az Isten tudja, hogy hogyan fog majd feltámasztani, visszaadja majd az életet, és eltétetik az élet koronája. Kedves hallgatók, hogy mondtam az előadás elején, ma nagyon sok keresztény azt mondja, hogy feltámadás, ez túl sok, ezt nem hiszem. Pascal gondolatai, amelyet majd most fognak 5-ször kiadni Magyarországon, pár héten belül jelenik meg, és fölhívnám mindenki figyelmét, aki nem tudta beszerezni, majd figyelje a könyvesboltokban, egy szegedi kiadó adja ki, több 5. kiadás már 20 év alatt. Pascal írja a gondolataiban, hogy micsoda dőreség, hogy az emberek nem hisznek a feltámadásban, mert a feltámadáshoz még hit se kell. Tulajdonképpen még vallásos hit se kell, csak egy józan gondolkodás kell. Azt mondja Pascal, hogy a következő meggondolást ajánlom. Mindenki hisz abban, hogy ha a szomszédban egy gyermek megszületett, most egy új élet jött a világra, egy eddig nem volt, most ettől a pillanattól lett egy kis csecsemő, átmegyünk, gratulálunk, megcsodáljuk. Azt mondja, ezt mindenki hisz ebben. Nem kell az embereknek elhitetni, hogy most jött egy kis emberpalánta. Miért? Mert azt mondja, szinte minden nap látjuk. A szokás által el tudjuk fogadni, hogy élet keletkezik a földön, gyermek születik a világra. Pedig hát nem láttuk se hírét, se hamvát előtte, most jött a világra. Hát egy olyan ember, mondja Pascal, aki már egyszer élt. Hát az Istennek nem könnyebb őt megteremteni, mint mondjuk az Istennek a dolga volt, hogy a semmiből világot és embert teremtsen. Azt mondja, azért, mert ezt nem szoktuk meg, mert eddig még senki nem támad föl. Ezért mi kétségbe vonjuk a feltámadást, holott egy ember születése nagyobb csoda, mint a feltámadás, de azt nem vonjuk kétségbe, mert azt megszoktuk. A megszokás megléte miatt az egyiket elfogadjuk, a megszokás hiánya miatt a másikat elvetjük, holott sokkal egyszerűbb lenne elfogadni, sokkal könnyedebb lenne belátni, hogy már egy egyszer élt embernek Isten könnyedén visszaadhatja az életet. Igen, Pál apostol azt mondta, hogy ő meg van győződve erről. Így mondja például egy másik helyén, ugyanennek a levelének, a második Timóteus levélnek a második fejezetében, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy Krisztus az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Én meg vagyok győződve, én bizonyos vagyok ebben. Ez nem hit vagy, nem hiszékenység kérdés. Én meg vagyok győződve, hogy ő, Jézus Krisztus, az én nála letett kincsemet meg fogja őrizni a manapra. Mit jelent ez az én nála letett kincsem? Amivé váltam az életben. ahogy megszabadultam a rossztól, ahogy megszabadultam a gonoszságtól, az álnokságtól, ahogy más ember kezdtem lenni, kezdtem hasonlítani Istenre, kezdtem visszaszerezni az Isten képűségemet az Isten segítségével, és Isten akkor majd vissza fogja adni az életet. Olyan szinten fogja visszaadni az életet, amilyen szintre én eljutottam az életemben. Pontosan ott fogok feltámadni, ahol lehunytam a szememet, ahol elveszítettem az öntudatomat, és a közbülső időt még a 2000 évvel ezelőtt haltam meg, akkor sem érzékelem, az a következő pillanat lesz a számomra. Itt fejeztem be az életemet, ilyen szintig jutottam el a lelki növekedésben, Krisztus visszaadja az életet, és ott folytatom az életemet, de már egy tökéletes testben, egy fáradékonyságnak, rossznak, bűnnek, ki nem tett, soha többé ki nem tett testben, itt fogom folytatni az életemet. Mondják, hogyha valaki a végső életcélnak az üdvösséget tünteti fel, hát ez egy önzés. Mert ő élni akar, és ő minden áron örökké akar élni. Sokszor éri keresztény embereket ilyen vádolások, hogy hát ők ugye ezt a síralomvölgyet semminek se tartják, ezt a földi életet, és ők élni szeretnének egy örök életben. De Pál apostol nem önzésből mondja, hogy én élni szeretnék, hanem mit mond? Hogy nem csak én fogok feltámadni, hanem mindazok, akik vágyva várták az ő eljövetelét. Akik vártak, hogy mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, egy alapokkal bíró várost. Akiknek fájt ez a sok rossz, ami itt a földön volt, akik igaz életre, nemes életre pályáztak és törekedtek, azoknak vissza fogja mindad, nem csak nekem, hanem velem együtt mindazoknak, akik vágyva várják az ő eljövetelét. Kedves hallgatók, a mai előadáson szeretném önöknek azt is bemutatni, és ezért egy kicsit hosszabb vetítést válogattam össze, hogy mennyire hittek ebben a művészek is, mióta világ a világ, mióta megőrzik számunkra a műalkotásokat. Szeretném önöknek bemutatni azt, hogy olyan műveket szeretnék bemutatni, amelyekben ott van az, hogy kristálytisztán, világosan volt képük a végső életcélról. De annak az okáról is, hogy miért nem nyerjük el itt a földön, mi az, hogy bűn, mi az, hogy bűnismeret, bűnfelismerés, megbánás, megbocsátás, küzdelem, és aztán eltétetik az életnek koronája, melyet nem csak nekem, hanem mindazoknak megad a bíró, akik vágyva várják az ő eljövetelét. Szeretném, hogyha most egy kicsit több időt töltenénk ezekkel az alkotásokkal. Az utolsó előadásunk is van. Nyilván erről a témáról kimerítően beszélni csak sorozat jellegűen lehet. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a Benczúr utcában folyik ilyen sorozatunk, a Jézus Krisztus és sorozat. A jogi karon most érkezünk el a legdöntőbb témához, Pál apostol halála okaihoz és az egész apostolok cselekedete végéhez. Ezt mindenkinek ajánlom, innen elvehető ingyenesen a budapesti sorozatoknak a programja. És hát nem utolsó sorban már a nyárra tekintve, bár most elég lehangoló, csúnya idő van, de a nyárra tekintve ajánlom a bibliatáborokat is, ezt a programot is ingyenesen el lehet venni. Kintettek az életre és az örök életre azok a művészek, akiknek körülbelül egy a 800 éves folyamatát, műveik 800 éves sorozatát szeretném most levetíteni. Valóban, ahogy az első képünk mondja, a német felirás, ahogy a Biblia is kezdődik, hogy a kezdetben az Isten teremtette. Vissza kell mennünk a kezdethez, és nem azért, hogy fárasszuk itt önmagunkat azzal, hogy Ádámhoz és Évához visszamegyünk, hanem azért, mert világosan látnunk kell az Isten eredeti teremtői szándékát, hogy lássuk, hogy mi honnan tértünk el, de lássuk azt is, hogy az Isten hogy akar visszavezetni ahhoz, amit ő eredetileg elgondolt az emberrel. Az első képünk Franciaországból való, a Chartres katedrálisból. Ez a dombormű nagyon szépen mutatja meg azt, hogy a teremtő Krisztus volt, és amikor az első embert, Ádámot megteremtette, akkor önmaga képére és hasonlatosságára teremtette meg, és úgy teremtette meg, hogy meg akart vele osztani mindent, ami az övé. Isten nem azért teremtett bennünket embereket, hogy hatalmaskodjék rajtunk, még kevésbé, hogy zsarnokoskodjék rajtunk. Nagyon sok ember ezt így képzeli el. Isten azért fogott hozzá a teremtés művéhez, és azért volt a teremtés közvetlen kivitelezője maga Jézus, így itt látjuk a keresztet és a glóriát, ahogy a középkorban ábrázolták és azonosították Krisztust. Tehát Krisztus azért teremtett, mert meg akarta osztani az életnek az örömét, a boldogságát az emberrel. Ugyanerről a katedrálisról a másik dombormű, hogy ahogy megteremti az embert, megáldja a kezével. Tehát ugyanez a Krisztus megáldja a kezével Ádámot, és azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá, és éljetek hozzám méltóan. Tehát Isten szabadnak teremtette az embert, hogy az ember a maga fejlődésével megközelítse az Istennek a létteljességét. Ezért mondja a 82. Zsoltár, hogy Istenek vagytok ti, a felségesnek fiai mindannyian. A régi művészek, ez például egy 800 éves Kárpit, a gerónai fali Kárpit, a teremtés jelenetei körben-körben vannak itt, középpontba Krisztust állítja, csak nagyítsuk ki ezt a Krisztus ábrázolást. Krisztus fölemeli a jobb kezét, és a bal kezével pedig könyvet tart elénk, vagyis Isten gondoskodott arról, hogy úgy mondjam, nem ide a világba vetett bennünket, nem ide dobott bennünket, mint a 20. századi egzisztencialisták hirdetik, hogy az ember világba vetett lény, hanem az Isten törvényt adott a létezésre. Az Isten elébünk tárta az élet alaptörvényeit. Sajnos az ember ettől tért el. Akkor, amikor már az emberiség eltért az Isten alapvető törvényeitől, az Isten várt évszázadokon keresztül, de egyszer csak kiválaszt egy népet, nagy népé teszi őket Gósen földjén, itt a Nílus keleti deltájában, kihozza a rabszolgaságból, és elvezeti őket a sínai félsziget déli részére. Ilyen mostoha körülmények között vezeti ezt a népet, hogy most egy egész néppel megértesse az élet célját. Bevezeti őket ebbe a hatalmas völgybe, ahol óriási hegycsúcsok emelkednek, most itt a Katalin kolostor áll mai formájában, és innen, ahogy ránézzünk a Katalin hegyre és a Mózes hegyére, Mózestől azt kéri az Isten, hogy induljon el ezen az úton, menjen föl hozzám, akkor lépcsők nem voltak, csak azóta vájták ezeket a lépcsőket a sínai hegyre, és hogy fölér ezen a hegyen, 2200 méter magas ez a hegy, akkor vegye át majd az Istentől itt a hegy tetején a 10 parancsolat kőtábláit, és mutassa meg az emberiségnek, ezen a hatalmas hegyen, ez egy másik oldalról a tengerpart felül egy döbbenetes felvétel ez, mint egy látjuk a síkságot, az emberi küzdelmek színhelyét, látjuk az eget, és közben az Isten felhív ide egy embert, mondom, kb. 2200 méter magas, azóta nevezik Mózes hegyének, és átadja a 10 parancsolatot, hogy az ember világosan lássa, hogy mi a jó és rossz közötti különbség, hogy ismeretünk legyen a rosszról. Ismeretünk legyen a szeretetről, de ismeretünk legyen a rosszról is. Mózes átveszi a kőtáblákat, és az emberiség feketén-fehéren teljesen világosan láthatja, hogy ki az Isten, és mit jelent az Istentől eltávolodni, aminek a következménye a bűn, és a bűn következménye a halál. Isten nem teremtett halált, de Isten, amikor bemutatja a törvényt, akkor a törvényen rávezet bennünket arra, hogy vagy nekünk kellene meghalnunk a sok törvényszegésünk miatt, vagy egy valaki, de egy különös valaki, ő az Isten szenvedi el helyettünk a bűn végső következményét. Ezzel akarja az embert felrázni az Isten, hogy ne csak bűnismerete legyen, hanem az ember felismerje is a bűnt, és megbánja is a bűnt. Aki látja ezt, hogy az életben hányszor szegjük meg a törvényeket, a magunk számára is jó és helyes törvényeket, és látjuk azt, hogy ha lenne erkölcsi gondolkodásunk, mint hogy nincs sajnos a bűnben, akkor mi nekünk kellene egyszer s mindenkorra meghalnunk, de az Isten szeretetből magára vállalta a bűnök bűntetését, hogy az embert ezáltal állítsa meg a bűnözésben, ezáltal gondolkoztassa el. Krisztus ezért jött el a világra, és Krisztus ezért adta az életét. Krisztus, amikor eljött a világra, először is egy tökéletes életet mutatott be, mégpedig úgy, hogy nem isteni hatalommal jött el, tehát ő nem hatalommal mutatott be tökéletes életet, hanem őnek is küzdenie kellett. Rembrandtnak a New Yorki Metropolitan Múzeumban látható Krisztus című olajfestményén nagyon világosan látjuk, hogy igen, Jézus 30 évig készült a küldetésére, tulajdonképpen fizikai munkával, az emberek közösségében, látva és halva mindazt a sok rosszat, ami az emberi világban ott van, és mégis Jézus mindig ragaszkodott az igazsághoz, az Isten törvényéhez, meg tudta őrizni a tisztaságot. Milyen tiszta lény, ugye a homlok, az arccsont, a finoman megvilágított részei az arcnak, a hallatlan nagy nyitottság és közvetlenség és szeretet, de az a tiszta elfűség, ami rajta van ezen az emberi szavakkal szinte kifejezhetetlen arcon, hogy Jézus megmutatta azt, hogy mi az igazi emberi élet példája, mi az a jellemszint, ami örök életre méltó, ami ennél mindannyian válhatunk. Rembrandt összesen 6 Krisztus portrét festett az életében, nekem 2 van meg színes felvételen, ez a második. Az előbbi New Yorkban van, ez Németországban van, egy müncheni múzeumban. Másfelé tekint Jézus, de ugyanaz az egyszerű ácsmester gyermeke, aki az édesanyjától fel kellett, hogy vegye az örökségét, és neki is önmagával is küzdeni kellett, a világgal is meg kellett küzdenie. Ugyanazok a finom sárgából fehérbe menő színárnyalatok, és az egésznek egy nagyon meghitt, ugye a barna alig megy át a sötét, fekete, illetve a vörös felé, szinte az egész képet a földnek a színárnyalatai, a barna színárnyalatok uralják, és bár jól tudjuk, hogy Jézus lehetetlen megfesteni, de úgy gondolom, hogy Rembrandt a legközelebb jutott ahhoz, hogy igen, az embernek a végső élet célja, ha örök életre akarunk eljutni, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus, hogy a lényünk, az egyéniségünk, a személyiségünk, abban 2 dolog mindig találkozzék, a szeretet és az igazság. Ha még inkább kinagyítjuk ezt a képet, még közelebb megyünk ehhez az archoz, kint el szoktam mondani, bár nincs róla felvételem, ha megfordítanánk ezt a festményt, mindegyik festmény hátoldalára Rembrandt egy jelzetet írt, János 1.14. A János 1.14-ben pedig ez van, János evangélium első fejezet 14. versében. Ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. A végtelen nagy nyitottság és érzékenység, és a te problémád érdekel engem, mert jó, hogy vagy ember. Mindegyik ember testvéremnek tekintem, mondja a zsidókhoz írt levél 2. fejezetében Pál apostol Jézusról. Ő nem szégyel bennünket testvéreinek nevezni. Ő nem azt mondja, hogy miért vagy ilyen és miért élsz. Egy 20. századi gondolkodó azt mondja, hogy ma az emberek tulajdonképpen azt fejezik ki inkább a másik emberrel szemben, hogy mi a csodának is vagy te a világon. Annyira eldurvult az élet, hogy az emberek, ha nem mondják ki is ezt a mondatot, lényegileg a magatartásuk ilyen a másik emberrel szemben, hogy minek vagy te itt, minek zavarsz engem a céljaim elérésében, mennyire más ez a Jézus, szinte koldulja a másik ember figyelmét és szeretetét, szinte kitárulkozik arra, hogy igen, jó, hogy vagy, és én segítelek téged ahhoz, hogy olyan legyél, amilyen én vagyok az Isten. Ezért nagyszerű, hogy Rembrandt festette ezeket a képeket, hogyan is tudta megfesteni, csak egy közbülső zárójel. Sokszor mutatom ezt a képet, Rembrandt édesanyját ábrázolja, szintén Rembrandt olajfestménye, és egy mennonita prédikátort, aki az édesanyját nem önmagára, meg az egyházára akarja a figyelmét irányítani, hanem ez a kéz, ami itt van a képnek szinte a közepén, mutat a Szentírásra. Hát azért adta nekünk a Szentírást az Isten, a Szentírás az Isten beszéde. Hát te szeretnél kapcsolatba kerülni az Istennel? Igen, lehet kapcsolatba kerülni. Semmi misztika nincs ebben. Olvasd a beszédeit. Amikor Istent hallod, ezáltal kapcsolatba kerülsz az Istennel. Mert az Isten annyira szerette az embert, hogy az életét adta érte. Emes mesternek a kálváriája egészen különleges a festészet történetében, mert ilyen Krisztus arcot sehol nem látunk. Hogy Krisztus ezt a borzalmas szenvedést vállalta, az atyától való távolságot, az én Istenem, miért hagytál el engemet, távolságát, csak hogy az ember rádöbbenjen, hogy ez a bűn. Ilyen a bűn. A bűn ezzé teszi az embert. Csak velünk lassan végez a bűn. Mi csak folyamatosan csúnyulunk el, és aztán halunk meg. De Jézust, az Isten fiát, akire rászakadt a bűn, aki magára vállalta a bűnöket, hát nézzünk rá erre az arcra, illetve azt szoktam mondani, hogy nem kívánunk ránézni, mert annyira csúf és visszataszító. De a bűn ezt teszi. Azt mondja Pál apostol a II. Korintus levél 5. fejezetében, hogy Jézust az Isten bűnné tette mi érettünk. A bűn ezt teszi az emberből, ilyenné változtatja az embert. És Jézus ezt átélte. Jézus ezt vállalta. Hogyha mi föltekintünk erre a keresztfára, akkor gondolkozzunk el azon, hogy ki is az az Isten, aki ilyen nyomorúságot és ilyen szenvedést képes volt elvállalni, és az atyától is eltávolodva az emberért érzett szeretetében meghozni ezt az áldozatot. Egy magyar festő elment a Közel-Keletre, mert vonzották a bibliai tájak. Csontváry képeit mindannyian felismerjük, a színkezelésről, a romokról, az életnek az apró parányi mozzanatairól, itt egy ember a férjével, állatok vannak itt is tevék vannak, olyan diszkréten vonultatja fel az életet, a múltat is, a természet is ott van a képein. Csontváry biztos, hogy nem csak a látványt, hanem látomásos festő lévén valami víziót is rávitt a képeire. Ez a Csontváry elment Jeruzsálembe is, Jeruzsálem tornyait, tetőit is megfestette. Itt is érezzük szinte az atmoszférát, a levegőt, a színeknek a csodálatos összhatását. Életcél kérdése. Ez biztos, hogy sokat kell néznünk ezt a képet, amit már önöknek is bemutattam, a fohászkodó üdvözítő feketén-fehéren. Kinagyítjuk majd az egyes részeit, mert amiről ma én az előadásban beszéltem, Csontváryt egy képvászonra fölvitte. Itt van a 10 parancsolatot tartó Mózes, a bűn ismerete a törvény által van. Ezért festi oda Csontváry, nem azért, mert ne tudta volna, hogy Mózes 1500 évvel Jézus előtt élt. De Csontváry nem egy látványt fest csak, ez valóban egy látomás, ez egy bizonyos fajta prédikáció is annak, aki a képet nézi. Hát Mózes azért kapta a kőtáblákat az Istentől, hogy az Isten megmutassa az embernek, hogy mi az igaz élet. Amit el lehet érni ezen a földön, és ennek jutalmaként nyeri el az ember az örök életet. Emberi erőből nem lehet teljesíteni a 10 parancsolatot. A 10 parancsolathoz az ég erejére van szükség, ezért festi meg Csontváry is itt a gyönyörű, szép, kék éghez legközelebb Mózest és a 10 parancsolatot. De amikor Jézus eljött a világra, Jézus az ég, a menny küldötte, azért festi meg ezzel a két ruhával, a vörössel és a fehérrel, a szeretet és az igazság színével. Jézus egyesítette magában a jellem tökéletességét, a szeretetet és az igazságot. Jézusnak még a szemén és a száján is ezt látjuk, a tiszta, megalkuvásmentes tekintet, de a kérlelő száj. Jézus az igazságot hirdette metsző tisztaságában. De ez az igazság nem metszett, hanem gyógyított, mert szeretettel hirdette az igazságot. Egyesült benne az igazság és a szeretet. És olyan megdöbbentő, hogy emberek milyen életcélokat dédelgetnek magukban. Csontváry ezzel az alig egy tucatnyi figurával ábrázolja. Hát ezzel kezdtem az előadást, még egyszer hadd utaljak vissza rá. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát élünk itt pár évtizedet, aztán meghalunk, legfeljebb szenvedésmentesen halljunk meg, úgy szép, így szeretném megrendelni számomra véget. Méltatlankodnak az emberek, hogy Jézus örök életet akar, hogy azt mondja, hogy eljuthattok az örök életre. Az emberek azt mondják, hogy nem hiszünk az örök életben, nem törődünk az örök élettel. Most nekünk itt kell, mint a fiókák, amikor nyitják a szájukat, mert egyrészt méltatlankodás van itt a szájban, másrészt meg sokat gondolkoztam, hogy Csontváry miért festett meg tényleg minden egyes ember itt a méltatlankodók hada, hogy mint a fiókák, amikor nyitják a szájukat, hát nekünk ételital kell. Az emberek úgy gondolják, hogy hát ez az élet nagy célja, hogy kényelmesen éljünk.
Nagyon sok ember ezt tartja ma is életcélnak, a Bibliában is benne van ez, hogy sok ember azt mondja, hogy hát tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél, akiknek Istenük a hasuk, mondja a Szentírás, Istenük a hasuk. Ezért nagy dolog az életben a megelégedés, az Istenfélelem megelégedéssel. Az emberiség nagy része sajnos hallani nem akar az életről, csak fogyasztja az életet. Egyébként az élet csodálatos titkaira, törvényszerűségeire nem kíváncsi, csak apasztja, fogyasztja az életet. Ezek azok a fiúk, akik azt mondják, hogy nem. De itt vannak a két fiú példázatából azok, akik azt mondják, hogy igen. Járnak a templomba, vallást gyakorolnak, stáció előtt is megállnak, itt van a három Kálvária keresztje. És ezek az emberek úgy tűnik, hogy hát ők jó helyen vannak, és itt vannak a templomban. De hogyha megint az egész képet magunk előtt látjuk, és most már színesben, akkor világos előttünk, hogy Csontváry is miről beszélt. Amiről ma este én is szerettem volna beszélni. Nem elég élni, küzdeni, fáradozni, családunkat ellátni, anyagiakra szert tenni, de nem elég egyszerűen csak valamiben hinni és vallást gyakorolni. Az életben személyes meggyőződésre van szükség. Csak ennek a két embernek van itt ezen a képen személyes meggyőződése. Csak ők törekszenek erre, akik azt kérdezik, hogy miért kellett ennek a tiszta lénynek, miért kellett meghalnia, miért kellett így eltemetni Józsefnek és Nikodémusnak, és azok az emberek, akik gyászolják Krisztust, azok gyászolják a rossz életüket, azok meg akarnak halni a bűnnek. Azok az életükben gyászruhát akarnak ölteni, mert itt a földi életben akarnak meghalni. Két gyászruhába öltözött ember van itt a bűnnek. És ha valakit meghal a bűnnek, akkor növekszik ki az életéből egy új élet. Ezek a csodálatos csontvári cédrusok, ugye ezek a gyönyörű nagy fák. Ugye az egész képen, ha megtetszenek nézni, vigasztaló jelenség Mózes, vigasztaló jelenség, bár szomorú Jézus, mert senki nincs itt körülötte, és szinte kérleli az embereket, és senki nem kíváncsi rá, egyszer így futnak el előle, másszor úgy, de a harmadik vigasztaló jelenség ez a két ember, akik sem erre nem mennek, sem erre nem mennek, akik itt vannak, akiket személyesen érdekel Krisztus élete, áldozata, ők számíthatnak arra, hogy új életet kapnak, és hogy ez az új élet, ez ide van begyökerezve a mennybe. Ők elérik majd az üdvösséget, az örök életet. Csontváry képe után még azért nézzünk meg néhány nagy alkotást, hiszen azt látjuk, hogy Jézus mindent megtett azért, hogy hihessünk abban, hogy van örök élet. El Greco mesteri módon ábrázolta, hogy Jézusnak, amikor volt ereje a küzdéshez, a nemes harchoz, mennyire nemtelen ez a küzdelem, amiben elalszanak a tanítványok. Mennyire nemtelen, ahogy Júdás jön az árulókkal. De a kinagyításon azt látjuk, hogy a festők különösen Péterre hívták fel a figyelmet, hogy Péter küzdeni akart, és fogadkozott Jézus mellett, és mennyire elaludt. A magyar mestert is nézzünk meg erről. Lőcsén, a lőcsei oltár képén is itt látjuk Júdást, ahogy hozza a csapatokat. Itt látjuk a küzdő Jézust, akit megerősít a menny, hogy vállalja az emberért a küzdelmet. És itt van a három tanítvány, egyik erre dől, másik arra, de talán nézzük meg ezt a jobb oldalit még inkább kinagyítva, mert itt van Péter. Hát sokszor ez az emberi élet. Alszunk. Közben hősködés, fogadkozás. Hát úgy alszik ez a Péter, már idős ember, mint egy csecsemő. A lelki összefogottság hiánya, a nemes harca, nemes küzdelem hiánya. Mennyire más, amit Jézus adni akar az embernek, a küzdelemhez. Giottónak ez a festménye, a Júdás csókja, nagyítsuk ki csak ezt a részletet. Ilyen az ember, elalszik vagy elsötétül, nagyon sötét ez a szem. És ezt akarja adni az Isten, világos látás, tiszta, átható tekintet, ismeret, felismerés, megbánás, és aki a megbocsátást elnyeri az Istentől, erőt kap a küzdelméhez Krisztustól. Giotto után azért még egy mester, hogy egy kicsit éjszakabbra is jöjjünk, Van Dyck, ugyanazt akarja ábrázolni, kinagyítom itt ezt a kockát. Jézus ugyanezt akarja adni minden egyes embernek. Itt az emberek önmagukból kivetkőznek. Itt az emberek a rövid lejáratú célt látják. Valakit elfogd, itt van már a hurkot, vetjük a nyaka köré, már rátesszük a vállára a kezünket. Júdás, az elsötétült Júdás jön csók jelére elárulni a mester. De a legsötétebb helyzetekben is győz a szeretet. Hogy milyen nagy a jellem értéke, a legnagyobb sötétségben is győz a szeretet. Ezért marad majd meg egyedül a szeretet, és azok, akik követték Krisztust ebben a szeretetben, jutnak el az örök életre. Ezért adta Jézus az életét, hogy emberek eljuthassanak az örök életre. Ezért vállalta Jézus ezt a halált, ezt a borzalmat, hogy mi emberek visszaborzadjunk a rossztól. És hogy igaz küzdelemmel törekedjünk a jóra. Igen, ez meggondolás kérdése. Mária és János apostol beszélget itt Lukász Kranachnak a gyönyörű olajfestményén, és ők is érzékelik, hogy itt van négy ember bal oldalon, és itt van egy. Ez az egy, aki mindenkit meg tud menteni, ha megértjük őt, és hogyha követjük őt. Az ember végső élet célja az örök élet, és ehhez az örök élethez adta Jézus az életét, és adta ugyanazt az igét, mint az ő élete volt, ez a Szentírás. És ha választanom kellene, Dürer keresztlevételét választanám, mint a legszebb mű arról, hogy egy ember ezt hogy tudja megérteni. Krisztust most emelik le a keresztről. János a tanítvány nagyon szomorú. Arimatei József segédkezik. Az asszonyok is itt vannak körben középütt Máriával. Itt van még egy ifjú is, hoz egy óriási szelencét, de az egész csoportozat középpontja mégsem a halott Jézus, mégsem ezek a személyek, hanem itt van a középpont. Nikodémus. Nikodémus megérti, hogy mit is jelent Krisztus áldozata és a megváltás. Nikodémus most születik újjá. Ha még közelebb megyünk, ezt a csodálatos képet, amit itt is levetítettem már, nagyon sokat kell néznünk. Benne is van Szabó Attilának a Jézus élete és tanításai című könyvében. Én is fölhelyeztem a bibliai olvasókönyv című kis kötetre, amely 15 történetet tartalmaz, mert valami nagyon nagyszerű, nagyon nagy művészetet is sejtek ebben, de nagyon nagy lelket és hitet is, hogy Nikodémusnak most nyílik ki a szeme. Ez ugyanolyan szem, mint előbb Giottónál láttuk a Jézus szemét. Ez a szem egy idős embernek tulajdonképpen egy gyermeki tekintete. És ez a száj egy idős embernek egy gyermeki hálára nyíló szája. Ez az ember most kapta meg az élete értelmét, idős korában. Most ért meg, most változott meg, most indul el egy új úton. Mert megértette, hogy nem az az ember élete célja, hogy nagy ember legyen, köztiszteletben álló vallásos vezető, vagy hogy gazdag ember. Hát tény, hogy gazdag ember. Látjuk a ruházatára, ügyel Dürer, hogy hogyan mintázza meg. De ez az ember a füvekhez, a felsarjadó kis növényekhez hasonlóan visszatalál az igazi, természetes élethez, az Isten által adott élethez. Előtte lehet az örök életnek a reménysége. Most fordul szembe önmagával és az eddigi életével. Most kezd az ember élni. És hát itt nekünk, a mi mostani sorozatunknak is be kell fejeződni, de hogy tenni szoktuk, miután lehetőség van itt a könyvek, kazetták megnézésére, megvevésére. Egy 5-10 perc szünet után, ha kérdés van, eddig is nagyon jó beszélgetéseket folytattunk, itt a könyvtárban, akkor nyugodtan tessenek fölvetni majd a kérdéseket. Megköszönöm a könyvtárnak, hogy lehetőséget adott ismét kétszer három előadás megtartására. Egyszerű.
Egy képzőművészeti kérdésre hadd válaszoljak, hogy egy másik dologgal, nem közvetlenül most erre a csontvári képhez, az Élet és Tudomány ez évi hatos számában megjelent egy rendkívül jó cikk a Sixtus kápolnának az utolsó ítéletéről. Mint tetszenek tudni, most restaurálták a japánok a Sixtus kápolnát, és fény derült néhány dologra. Például ez, hogy Michelangelo eredetileg mit festett. Mert ahány pápa jött, azután annyiszor átfestették bizonyos részeit az utolsó ítéletnek. Most, hogy levették a restaurálásra váró rétegeket, és hát az eredetit helyreállították, most végül is kiderült, hogy mit festett Michelangelo. Legalább 6-7 ponton beavatkoztak a történelem során a képbe, és ideológiai szempontból átfestették. Kiderült az is, hogy Michelangelo nagyon közel volt a Szentíráshoz és a protestáns mozgalmakhoz. Itt a cikk írója, bizonyos Szinte Gábor nevű szerző, nagyon szépen leírja, hogy kikkel állt kapcsolatban, és hát mi mindent festett úgy, ahogy most. Nem akarom az egész cikket elmondani, de a középponti részre hadd hívjam fel a figyelmet. Ugye a középponti rész az utolsó ítéleten, ahogy Krisztus megjelenik, mellette van Mária. Ugye Michelangelo megkapta a megbízást, ezt így kellett megfesteni. De Michelangelo nem hitt abban, hogy Máriának bármilyen fajta szerepe is lenne az üdvösségben és a megváltásban. Ezért Mária például oldalt néz, teljesen semleges helyzetben, és semmit nem tesz. Tehát oda kellett festenem, oda festettem, de semmi szerepet, jelentőséget nem adok neki. Jézus egyik karja fölfelé, másik karja lefelé mutat, tehát két választás van, vagy az örök élet, vagy az elveszés. Krisztus áll teljesen a középpontban, nem úgy van, mint a középkori festményeken, hogy Mária közben jár, hogy Jézus ezt tegyed, mert nekem itt van ez az ember, ezt üdvözíteni kell. Sokszor vetítettem ezt a képet, és nekem is feltűnt, de ilyen határozottan nem mertem ezt kimondani, de most már lesz irodalmam, és azt mondom, hogy kérem, hát nem én mondom, hát itt van, az Élet és Tudományban jelent meg. Michelangelo is tudta, amit tudott, és hitte azt, amit a Szentírás közöl, nem pedig azt, amit a korabeli hát vallási pártok igyekeztek az ecsetjére tenni. Na most ugyanezt mondhatnám Csontváriról is. Ugye Csontvárit általában úgy tartják számon, hogy hát ő az őrült magyar festő. A sok őrültünk közül az egyik. Van nem tudom, a József Attila az irodalomban, és akkor a zenében is, meg hát mindenhol van. Most én ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy van ugye az a híres hamleti mondás, hogy őrültség, de van benne rendszer. Sokszor az őrültek, már akiket őrültek tartottak ezen a világon, sokkal jobban kimondtak dolgokat, mint az úgynevezett normális emberek. Jézus is azt mondta a Máté evangélium a 11. fejezet 25. versétől, hogy hálát adok neked, atyám, hogy nem a bölcseknek és értelmeseknek jelentetted ki magadat, hanem a világ nemtelenjeinek és csecsszopóinak. Értve ezen azt, hogy aki nagyon okosnak és műveltnek érzi magát, az sokszor az Isten szemében a legutolsó valaki, akinek pedig bizonyos okok miatt hát ilyen és ilyen betegségek jöttek elő az életében, nem biztos, hogy mindig őrültek voltak. Nem biztos, hogy Gogol őrült volt, vagy Dosztojevszki őrült volt. Nem biztos, hogy Hölderlin, aki az anyai szeretet tett tehetetlenné, és hát őrültségében 40 évig zártak be egy asztalos mester padlásszobájába, és a német költészet legnagyobb alakja, egész pontosan, ha jól tudom, 43 évig élt ott. Nem biztos, hogy ő őrült verseket írt, noha hát kétségkívül bizonyos szempontból
az őrültséghez közel jutott. Vagy nem biztos, hogy Vörös Marti Mihály, amikor nagy fájdalmában családi tragédiákat, nemzeti tragédiákat átélve megírja a nagy őrült verseit középpontjában a Vén cigánnyal, nem biztos, hogy ő, amikor azt mondja, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, nem biztos, hogy ez egy őrült és beszámíthatatlan sor. Ez egy nagyon igaz sor, ha ez nem lenne meg a magyar költészetben, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, szegényebb lenne a magyar költészet. Én azt hiszem, hogy Csontváry, aki például a cédrus, például ugye a mi korunkban, a mi időnkben, tehát 20-30 évvel ezelőtt mindig a magányos cédrust láttatták velünk. De azt senki nem mondta el, hogy minek csinálta a Csontváry a magányos cédrust. Vagy a Taormina romjait. Senki nem mondta el, hogy ott a színek miért hideg, ott a szín miért meleg, miért ez az elrendezés. Szóval Csontváry azt fejezte ki ezeken a képein, magányos cédrus már a többieken, hogy az az ember, aki itt a földön valami jót akar, az elmagányosodik. Az emberek kivetik magukból. Az emberek szeretnek a langyos vízben röfögni, és szeretnek büszkélkedni azzal, hogy van mit enni, inni, milyen jó életet élünk, és az az ember már, aki egy kicsit gondolkodik, és nem egészen úgy él, ahogy a szomszéd, meg a sógor, meg a koma, azt már őrültnek nevezik. Szóval különös felhangjai vannak nálunk ennek, hogy őrültség. Most kiadta egy szegedi kiadó a Lombrózónak az Őrült és a Lángelmet című művét, nem tudom, itt a könyvtárban megvan-e, abban is nagyon sok igazság van, szóval nem mindig tekintsük őrülteknek azt, akik esetleg fizikailag vagy a magánéletükben valami szomorúság vagy fájdalom miatt ténylegesen is eljutottak egy bizonyos szintre, de a műveikben meglepő éles látásról tanúskodnak. Az, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, ez a legcsodálatosabb reménység, amit a Biblia is alátámaszt. Nincs okunk azt mondani, hogy az őrült Vörös Marti őrült versora. Most, hogy Vörös Marti megőrült vagy nem őrült, abban hadd ne menjek bele, de hogy ez a versor igaz, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, és hogy enélkül a magyar költészet nagyon szegény lenne, hogy nincs ilyen sorunk, ezt is igaznak tartom. Tehát, na most ezt a Csontváry képet meg még jobban elbántak vele, mint a magányos cédrussal, meg a többivel, mert ezt meg egyáltalán nem mutogatják. Ugye? Megvallom őszintén, én is csak akkor láttam, amikor hány évvel ezelőtt elhoztam ezt a Jó Hír számot, amelyben írtunk Csontváryról. Itt van egyébként az egész kép, és van róla egy cikk, ez 94/3, tehát 6 évvel ezelőtt volt egy Csontváry kiállítás a Nemzeti Galériában. Hömpölygött a tömeg, én is elvittem a hallgatókat, és hát ugye nagyon nagyok ezek a képek, ugye a jajcei vízesés, meg mindenütt megálltunk és beszéltünk, és ott a sarokban ott volt a fohászkodó üdvözítő. Mondjuk ekkora az egész kép. Itt kivetítve nagyobb volt, mint az eredetiben, és ott aztán az emberek megálltak. És ott kezdtem én is fölfedezni ezt a képet. Láttam már egy Csontváry albumban, de ott is fekete-fehérben volt, és ott kezdtük közösen elemezni, hogy kérem, igen, itt így mennek el Krisztustól, ott úgy mennek el Krisztustól, és akik ott vannak, az a két gyászruhába öltözött tanúbizonság, egyébként Jelenések könyve 11. fejezetében beszél a Biblia erről a két szeméről, a két gyászruhába öltözött tanúbizonságról. Hát ha valakit érdekel, akkor itt van benne az elemzés is részletesebben, és itt van a kép is. Tehát ennyit szeretnék erre mondani, hogy embereket megítélni nem lehet feladatunk, hogy most Csontváry, vagy Vörös Marti, vagy József Attila őrült volt, vagy nem. Ezt a terhet én levetem magamról, mert ebben én nem vagyok illetékes. De azt tudom, hogy ezek nagy művek. És független attól, hogy most mi van a háttérben, ezek a művek már önmagukban élnek, már önmagukért kezeskednek, és ezért bátorkodom ezeket egyébként levetíteni. Ezt válaszolhatom erre a kérdésre. Elfelejtettem fölhívni a figyelmüket, viszont egy ma élő, remek, testileg, lelkileg egészsége. Tessék, van-e a mai témánkkal kapcsolatban további kérdés? És kinek a képe, vagyis szerzmű? Mondjuk, ami először eszembe jut, ez nagyon mély és őszinte kérdés. Múltkor is erről beszéltünk, ugye, ami két héttel ezelőtt. Hogy Pál apostol is, amikor könyörgött Istenhez, mondjuk egy más szempontból, hogy a betegsége múljon el, akkor azért Isten azt mondta neki, hogy elég néked az én kegyelmem.
Tehát úgy tűnik, mintha az isteni erő mindenre elég lenne, de ezt nem csak Pál mondja, hanem Péter is a második level első fejezetében azt mondja, hogy Isten mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Tehát azt mondja, mindennel megajándékozott bennünket. Jézus is azt mondta a samáriai asszonynak, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor te kértél volna tőlem élő vizet. Tehát Isten részéről soha nincs hiány az erőben és a segítségben. Itt talán azért lehet ez a tapasztalatunk, mert a mi magunk részéről nem teszünk meg mindent, hogy tudnék összekapcsolódjék ez a két erő, mert ugye az Isten erő nem automatikusan jön, hanem az annak mértékében jön, ahogy mi is hát komolyan törekszünk arra, hogy igaz életet éljünk. És sokszor itt van a nagy probléma, hogy mi félszívűek vagyunk, ahogy mondja a Biblia, félszívűek. Hogy a szívünk egyik részével mondjuk szeretnénk tényleg igaz életet és boldog életet élni, de a másik részével meg ragaszkodunk bizonyos szokásainkhoz, rossz tulajdonságainkhoz. Esetleg nem látjuk még annyira rossznak őket, de esetleg már látjuk, hogy rosszak, de úgy gondoljuk, hogy ezektől túl nehéz megszabadulni. És ilyen megosztottság van az emberben. Most erre a megosztottságra van egy érdekes hely a Bibliában. Így kezdődik egy levél, és ezt a levelet nagyon szeretheti az az ember, aki Jakab levelét megismerte. Azt mondja Jakab levele, hogy ha az első fejezet 5. versében, ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt, és ide és tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrhoz. A kétszívű, nem kétszínű, hanem kétszívű a minden útjában állhatatlan ember. Tehát, ami rendkívül fontos az életünkben, az, hogy a megosztottságot le kell győzni a lelkünkben. Nagyon sokszor megosztott lélekkel megyünk bele az élet küzdelmeibe. Ugye elhatározzuk, hogy mi úgyis jót akarunk, meg mi jó célokért küzdünk. De hogyha közben megengedünk egy kis haragot a másik emberrel szemben, vagy egy kis irítséges, elkísértés, stb., akkor már ott előre borítékolható az, hogy hibát hibára fogunk halmozni. Hiába mondjuk azt, hogy mi jó ügyért, meg mint csak a munkámért, meg hogy én jót akarok, stb. De hogyha ott van a jóhoz valami méltatlanul más, rossz dolog az életünkben, amit mi eltűrünk, akkor jön a holnap után, bekerülünk bizonyos élethelyzetekbe, sajnos kudarcot fogunk vallani. Tehát én azt mondanám, hogy valóban erre kell tenni a súlypontot, ez a küzdelem, és ezért ajánlottam az utóbbi időben itt a Zsoltárok világa című kiadványt, mert a Zsoltárok azok bemutatják, hogy küzdjön az ember. A Zsoltárok azok az emberi küzdelem legnagyobb dokumentumai, ahogy Jézus életében is a legnagyobb küzdelem mikor volt. A megkísértés pusztájában, a böjtés imája után, a nagy küzdelem, utána a Gecsemáné kertben szintén, amit ki tudott vívni győzelmet, az imádságával tudta kivívni, és a keresztfán is, hogy másokért imádkozott, és ahogy a 22. Zsoltárt mondta el, aminek a kezdősora az, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet. Tehát, hogyha a Bibliából a Zsoltárok könyvét lapozzuk, és minden nap mondjuk egy Zsoltárt, kitűzzük magunkra, hogy minden nap egy Zsoltárt elolvasunk. Ez 150 Zsoltár, hosszabbakat meg lehet felezni, negyedelni, harmadolni. Ez körülbelül egy olyan egyéves olvasása a Bibliának, de minden este csak egy 10-15 perc, vagy 15-20 perc, csak egy Zsoltár. Figyeljük meg, hogy hétről hétre világosabb fogalmunk lesz arra, hogy mit jelent igazán küzdeni. És hogy lehet igazán erőt kapni. Egy Zsoltárból a kérdésre is konkrétan hadd adjam meg a választ, amit föltetszett tenném, a kérdést. A 105. Zsoltárnak a 4. versét szeretném felidézni, ami a következőképpen hangzik. Tehát a 105. Zsoltár 4. verse.
Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Valaki azt mondaná, hát én kívánom az ő erejét, bárcsak nekem is olyan erőm lenne, mint Krisztusnak volt, vagy amilyen ereje Istennek van. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Hát itt van a megoldás. Ha az ember keresi az Isten orcáját, tehát hogyha hallani akarja mindig az ember az Isten hangját, amikor Isten jelenlétében akar élni. Nincs ilyen tapasztalatunk az életben, hogy amikor egy gyerek jön haza, és a szülőnek úgy elmondhatja a napi minden fájdalmát, problémáját, akkor utána úgy erő támad bennem, hogy felvidul és megerősödik. De mi felnőttek is, hogyha egy jó barátunkhoz, vagy hogyha ha olyan a feleségünk, vagy férjünk, hogy tényleg a legjobb barátunk és a legjobb társunk, és megosztjuk vele az örömünket, bánatunkat, és úgy, akkor szinte úgy erő támad az emberbe, mert más dolog lenne távol arra gondolni, hogy nekem van egy jó feleségem, és hát biztos megért, és más dolog ővel elbeszélgetni, és egy óra után látni, hogy tényleg azonosak vagyunk a problémának a meglátásában, kezelésében, és hogy erőt ad, hogy igen, ezt így kell folytatni, ezt a küzdelmet, vagy ezzel az emberrel, vagy ezzel az üggyel. Tehát ugyanígy vagyunk Istennel is. Az Isten jelenlétébe kell helyezkedni. Aki az Isten jelenlétébe helyezkedik,